ugye egy
hiányzik. Ja, mert holnap döntünk a elnökül pótlásáról. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 10 vagyunk akkor. Aha, jó, akkor ezzel dolg működhet. Várjunk még valakire? Tudsz valakire, aki
nem, nem, ennyit értem. Vagy hát hozzám.
Jó, jó.
Péter, jó?
Tessék? Nem, aztán vagy nem. Tisztelt bizottság, szeretettel köszöntöm a bizottságülésen valamennyi résztvevőt, különös tekintettel főpolgármester helyettes úrra, főjegyző úrra, bizottsági tagok, és természetesen a hivatal valamennyi képviselője, akik segítik a munkánkat. Meg is kezdenénk ülésünket, amelyiken megállapítom, hogy mivel most éppen 10 vagyunk a szokásos 11-el ellentétben, bizottsági tagok, ezért egyértelműen határozatképesek vagyunk, hiszen 7 vannak jelen és 3 hiányoznak, úgyhogy nincs akadálya a bizottsággyűlésünk megtartásának. Mindenki számára kiküldésre került a napirendi pontokról szóló meghívó. Kérdésem, hogy a meghívóval kapcsolatban van-e bárkinek megjegyzése, észrevétele, módosítási javaslata. Ilyet nem látok, akkor kérem a napirendről szavazzunk. A napi rendet 7-1 hangú szavazattal elfogadtuk, úgyhogy munkánkat meg is kezdenénk. Szeretném jelezni, hogy először a zárt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztéseket tárgyaljuk, tehát javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára. Főpolgármester helyettes úr az előterjesztő. Kíván. Igen. Köszönöm, átadnám a szót főpolgármester helyettes úrnak.
Köszönöm szépen, szerintem érdemes egy kicsit elidézni ezen, ezért is gondoltam, hogy néhány bevezető mondatot mondok. Ugye mi az alapprobléma az én meglátásom szerint, és akkor egy kicsit kiterjesztőleg is beszélek, nem csak a fővárosi önkormányzatról, hanem azért egy csomó válságtünet látszik az önkormányzati rendszert értően. Szerintem az alapprobléma az, hogy olyan mértékű forrás elvonás, vagy ahogy a kormányzati narratíva mondja, újraelosztás történik az önkormányzatokon belül, amelyek már egyébként károsítják a működést. Miről beszélek? Ha megnézzük 2019-ben, akkor a főváros folyóévi működési bevételének 4%-a került elvonásra, 2023-ben ez 16%-os mértékű lenne. Egyébként ez a kerületek esetében jelenleg is csak körülbelül átlagosan 8%-os mértékű, tehát ahhoz képest is egy duplázás van. Hiszen azt tudjuk mindannyian, hogy egy stabil önkormányzati rendszer akkor stabil, hogy ez pénzügyileg is fenntartható pályán van, ehhez pedig nagyon egyszerű ökölszabállyal azt tudom mondani, hogy a folyóévi bevételek, működési bevételeknek meg kellene haladniuk a folyóévi működési kiadásokat. Hiszen ebben az esetben termelődik egy olyan többlet, amelyet fejlesztési, beruházási, felújítási kérre lehet fordítani. Ha ez nem termelődik, akkor egyrészt a hiányt valamilyen finanszírozási megoldásokkal kell biztosítani. Ezek a megoldások ugye egyébként időben elég határosak, hiszen előbb-utóbb elfogynak azok a pénzügyi maradványok, amivel ezt biztosítani lehet. A másik pedig, hogy nem marad pénz az adott településnek arra, hogy a felújítási, fejlesztési céljait, kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ebben az esetben ugye külső forrás van ráutalva, ez a külső forrás vagy Európai Uniós forrás lehet, vagy kormányzati forrás lehet, vagy pedig pénzügyi forrás és hitel lehet. Miután mindegyik valamilyen módon célhoz kötött, ezért következhet be az a helyzet, hogy amit a város szeretne megvalósítani, vagy kötelessége megvalósítani a felújítás, felhalmozás terén, azokat nem feltétlenül tudja, mert nem biztos, hogy erre elérhetőek ezek a források. Erre ezt láttuk egyébként tulajdonképpen 2019 előtti időszakban, tehát nem azt akarom mondani, hogy az akkori forráselosztási rendszer kristálytisztán jó volt, hiszen, hogyha jól emlékszem, 2012-ben a fővárosi közgyűlés elfogadott egy olyan katasztert, ami bemutatta, hogy a városnak a vagyonelemei, azokat milyen ütemben, évente mekkora költséget kellene felújítani ahhoz, hogy egy 21. századi adaptív fejlesztés felújítási programot tudjon végrehajtani. Ez nem tudott teljesülni eddig sem, és tényszerűen 2019 után sem. Mivel nézünk ugye szemben? Azzal, hogy ez a kiszámítható finanszírozási, önkormányzati finanszírozási rendszer egészen biztosan még ebben a egyensúlyrendszerben sem biztosított 2020 után a COVID, a kormányzati elvonások, illetve a gazdasági és társadalmi válság okozta problémák miatt. Ebből következik az, hogy 2020-ban, 21-ben, 22-ben és szinte egészen biztosan 23-ban is működési szempontból deficites költségvetések vannak. Azaz azt jelenti, hogy a folyóévi bevételek nem érik el a folyóévi kiadásokat. Ennek a fedezete pedig egy dolog tud csak lenni ilyenkor, a korábbi években megtermelő maradványoknak a felhasználása. Egyébként, ha valaki megnézi a 23 kerületet, akkor abban az esetben azt látja, hogy sajnos most már 10 kerület esetében ez a modell érvényesül, de a megyei jogú városok nagy részében arányait tekintve közel Budapesthez hasonló működési deficiteket kénytelenek tervezni, mert valószínűleg ugyanez van ott is. Nyilván ennek a mélységeit azért nehezebb megítélni csak a költségvetési rendeletek alapján, de a számokból végigbogarászva én azt látom, hogy hasonló úton járnak a nagyvárosok is. Hogy persze ez mennyire tartósan hasonló út, ezt nem tudhatom, hiszen az a kérdés, hogy a kormányzat milyen mentővet dob számukra. Ugye ez az alapprobléma. És az akut probléma pedig ebből az alapproblémából következik, mégpedig az, hogy ha egy városnak nincsenek likvid tartalékai, ahhoz, hogy áthidalja az egyensúlytalan finanszírozási kifizetéseket, vagy a folyóévi bevételeknek a beérkezését át tudja hidalni, akkor ebben az esetben olyan likviditási helyzettel néz szembe, mint amivel a főváros a nyár folyamán. Ugye, ha nem avatkozunk be, akkor augusztus végén 76 milliárd forintos minusszal állna a folyószámlája a fővárosnak. Egyetlen egy pici probléma van ezzel, hogy 25 milliárd után már nincsen 25 milliárd egy forint, mert hogy a folyószámla hitelkeret az 25 milliárd forintnál áll meg. Miből adódik ez? Az, hogy hónap végén a főváros nem kap pénzt már a kormányzattól, hiszen csak egy nagyon technikai dolgot, így akkor mindenki számára érthető legyen. Minden hónap végén az államkincstár egy egyenlegközlő levelet ad ki a települések számára, ebben az egyenlegközlő levélben három tétel van, plusz ebből következő negyedik tétel. Az első tétel az, hogy kedves önkormányzat, én önnek kötelező feladatainak az ellátására ennyit pénzt utalnék. Második sor, kedves önkormányzat, ön nekem az ön által bérszámfejlett körben ennyi bérterhelő járulékokat utalna. A harmadik sor, kedves önkormányzat, ön nekem, államnak, szolidaritási hozzájárulás címén ennyi pénzt utalna. És ezt megvonnak egy vonalat, és összeszámolják, ebből kijön egy szám. Abban az esetben, hogyha ez a szám pozitív, akkor az államkincstár beüti ezt a számot, és elutalja az adott önkormányzatnak. Ha ez a szám negatív, ebben az esetben az önkormányzatnak kell fizetnie. Ekkor ugye valósul meg a nettó befizetési pozíció. Magyarországon szerintem körülbelül 4-5 önkormányzat van, aki nettó fizetői pozícióban van. Budapest főváros, Budaörs, Százhalombatta, szerintem Tiszaújváros, és még lehet, hogy kisebb település is van ilyen. Megyei jogú városi körben nincsen ilyen. Az azt jelenti, hogy ezek a települések minden hónap végén, minden egyes hónap végén befizetnek a költségvetésnek, nem pedig kapnak onnan forrást. Tehát ezen a logikán ugye onnan forrás nem érkezik. Honnan érkezhet egy településnek, mint egy nettó pozícióban lévő településnek, mint Budapest forrás? Az iparűzési adóból. Az iparűzési adó leegyszerűsítve, mert van ennek még ezer alága, hogy ki milyen időpontban vallja be a gazdasági teljesítményt, de leegyszerűsítve március 15, május 31 és szeptember 15-i dátumokkal érkezik az iparűzési adó. Ugye ez is bonyolult, mert a március 15-e ebben az esetben a tárgyév mínusz 2 gazdasági teljesítmény alapján érkezik, a május 31-e a tárgyév mínusz 1 gazdasági teljesítményének a bevallásából következő, és megnézzük, hogy mekkora előlegbefizetések történtek, és a szeptember 15-e pedig a tárgyév mínusz 1 bevallásából következik adatként. Miután a fővárosi önkormányzat leegyszerűsítve ezekbe az időpontokban jut forráshoz, de folyamatosan a működési költsége van, hiszen fizetnie kell például az államnak a pénzeket, ebből következik az, hogy előállt az a helyzet, hogy valamilyen likviditási beavatkozásra van szükség. Csak még egy dolgot érdemes szerintem, hogy ha megnézzük ezt az évet, január, február, márciust, hogy mik voltak a legnagyobb kiadási tételeink, akkor a nyilvánvalóan a működési költségünknek a 37%-a a közösségi közlekedésre ment el. Ezt szerintem itt, hogy megkérdeztem volna a teremben ülőket, mindenki egyből eltalálta volna, nem az arányt, hanem az, hogy ez az első számú. De a másodikat nem biztos, hogy már eltalálnák. Ez a 19%-a a pénzeinknek a szolidaritási hozzájárulásba ment el. Tehát az állam szponzorálásába ment el, és ehhez képest mondjuk a közvilágítás 5%-unkat vitt el, a kamatkiadás az 8%, ami ugye megint tőlünk független, hiszen mindig is az önkormányzatoknak a kivétel, amikor kötvényeket bocsátottak ki, de mindig is a buborhoz, általában a három havi buborhoz van kötve a kamat szintje az önkormányzatoknak, és miután a monetáris politikában valóban ez egy ügyes trükkel, vagy ügyes lépéssel elválasztották egymástól a bubort, illetve a jegybanki alapkamatot, és a bubor azért magasabb, mint a jegybanki alapkamat, ezért azért brutálisan fölment a finanszírozási szükséglete ezeknek a településeknek. Ez mindenhol látszik, nyilván az állam esetében is igaz, csak ott egy kicsit máshogy történik a külső forrás szerzése. Szóval ebből az alapproblémából, hogy a meggyőződésem szerint rossz struktúrában van újraosztva az önkormányzati finanszírozási rendszer, következik az, hogy az elmúlt években a főváros a tartalékait kénytelen volt felélni, következik az, hogy tartalékok nélkül volt kénytelen megkezdeni ezt az évet, és következik az egyenlőtlen finanszírozási struktúrából, hogy egyébként likviditási szempontból már a nyári hónapok azok komoly kihívásokat jelentenek. Ezért kell belenyúlnunk, és ezért mondtuk azt, hogy túlélő programot hirdetünk. Mi van ebben a túlélő programban? Egyrészt, amit tudunk, csúnyán szólva ráterhelünk a cégeinkre és intézményünkre, és még kérjük őket, hogy még próbáljanak meg takarékosabb gazdálkodással a likviditást menteni abban a rendszerben. Másik az a közösségi közlekedés, aki ezt már nem tudná megoldani, ezért egy áthidalú bridge hitelt, tehát éven belüli hitelt vesz fel, 24 milliárd forint értékben várhatóan ezzel hidalja át a nyári hónapoknak a likviditás szükségét. A harmadik ilyen lépésünk az, hogy folytatjuk az energia megtakarítási programot. Ugye energiaügyben két ága van a beavatkozásunknak, és mind a két ág működik. Az egyik az úgynevezett Budapest modell, amikor napi áram vételezzük az energiát ezzel a tavaly szeptemberi szinthez képest, amikor nagyon sokan leszerződtek egyébként, megtakarítottunk a három nagy energiafogyasztó vad esetében 29 milliárd forintot, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy ez megmaradt a költségvetésben, hanem van még miről beszélnünk ebben a pillanatban legalább, és amit még tettünk, az a energiamegtakarítási program végrehajtása. Ebben is az előterjesztésben kiemeltünk néhány adatot ennek kapcsán, hogy milyen eredményeket értünk el, és ezeket a képviselőknek, egy bizottsági tagoknak is szívesen elküldjük az ezzel szóló prezentációt. Látszik, hogy gáz és távhő esetében közel egyharmados energiamérték felhasználás csökkenést tudtunk elérni, tehát nem azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb az energiaszámlánk. Az energiaszámlánk ez képest brutálisan megnőtt, hanem azt jelenti, amit én most mondtam, hogy körülbelül a 30%-át megtakarítottuk köbméterben, 30%-át gigazsúlban a felhasznált mennyiségnek, és villamos energiában csak azért 5% a megtakarítás, mert hogy a legnagyobb fogyasztó a közösségi közlekedés, a közvilágítás, illetve az ivóvízszolgáltatás, ahol hát vagy folyik a víz, vagy nem, vagy jár a 4-es-6-os, vagy nem, ott nincsen olyan átmeneti verzió, csak kicsit jár a 4-es-6-os, vagy kicsit kevésbé folyik a víz. Nyilván ezt folytatnunk kell tovább. Ezen kívül, és erről egy döntést tartalmaz, döntési pontokat tartalmaz a mostani előterjesztés, hogy a költségvetésben szereplő kereskedelmi fejlesztési hitelre érkezett érvényes ajánlat a banki konzorciumtól, ezt kénytelen lenne fölvenni a város. Ugye nyilván ehhez kell kormányzati hozzájárulási lehet, hiszen ez már éven túli hitelvállalás, tehát ezt már nem tudnánk éven belül visszafizetni. Ugye ezek nem azt jelentik, hogy új fejlesztéseket indítanánk, tehát hogy mielőtt még a hűteném a kedélyeket, ha megkapnánk ezt a hitelengedélyt, nem arról van szó, hogy akkor de jó, most össze lehet gyűlni a képviselői díszterembe, és akkor elkezdünk ötletelni, hogy milyen újtakat újítanánk fel. Ez valójában arról szól, hogy a már megkezdett beruházásainknak az önrészét tartalmazza ez a forrás. Ugye ami a szerepel a nyilvánosságban, ezt döntésként így nem kell bevinni, hiszen erre megvan a felhatalmazása a főpolgármesternek, hogy vitatjuk a szolidaritási hozzájárulás összegét, vitatjuk azt, hogy ezt jogszabályszerűen van-e meghatározva, hiszen azt tudni kell, hogy ez nem adó, tehát nem bevallási kötelezettségen ered. Nem kell benyújtani hozzá egy adóbevallást, és nem is kivetésen alapul. Hanem ez egy képletből következik, ami maximumot tartalmaz, amely maximumhoz képest a pénzügyminiszter, mindenkori pénzügyminiszter lefele eltérhet. Jogos a kérdés, hogyha eddig ezt a főváros benyelte, akkor most miért problémázunk ezen? Azért, mert ez az első év, amikor ilyen durván és brutálisan elszakad egymástól a két szám. Tehát amennyit kapnánk működési normatívaként az összes feladatainkra, meg amennyit be kell fizetnünk. Ez a tavalyi évben nyilván a beszámolót még most csinálják a kollégák, ez ilyen mínusz nullás volt, tehát ez a mínusz nullás a főváros esetében, ez a kb. 1 milliárd forinttal többet fizettünk be, mint amennyit kaptunk. Az idei évben ugye ez 25 milliárdos befizetési kötelezettség lenne többletként, ahhoz képest, amiket a kötelező feladataink ellátására kapunk, csak hogy valahogy el tudjuk helyezni, a kerületek esetében ez azt jelenti, hogy a működési normatíváiknak a 37,5%-át kell nekik befizetniük szolidaritási hozzájárulásként, és a többit megtarthatják. A főváros nem, hogy 100%-ot befizet, hanem még ezen felül is rá kell, hogy toljon egy kis pénzt. A megyei jogú városokat néztem meg, ott is hasonló az arány, mint a kerületek esetében, tehát ott sincsen az, hogy a többet kellene betenniük a kasszába, mint amennyit kapnak a kötelező feladataik ellátására. Ez az első csomag, ez az áprilisi közgyűlésre készült el. A májusi közgyűlésre is várhatóan fogunk majd döntéseket hozni, hogy haladunk az időben előre. Vannak ezek között, és ez az áprilisi közgyűlésben tulajdonképpen ilyen felterjesztési joggal élve kérjük a kormányt, hogy próbáljunk meg a kínlevőségeinket elrendezni. Mit értek kínlevőségeink alatt? Az egyik nyilván a Lánchíd, ennek a Lánchíd pénznek a 6 milliárdjából 3 milliárdot már megelőlegeztünk a kormánynak. A másik ilyen a Solaris trolibuszoknak az ára, ezeket megrendeltük, hiszen az ICOP Plus tartalmazza, EU-s forrásból ezeket meg fogjuk kapni, csak ugye nagyon nem mindegy, hogy mikor. Hogy esetleg 24-ben majd, amikor fölállja az új bizottság és megállapodást köt végre a magyar kormány az új bizottsággal a feltételekről, vagy esetleg megkapnánk ezt most, és akkor nem kellene 11 milliárd forintot megelőlegeznünk augusztus végén, ekkora előlegzés lenne a rendszerben, hiszen ezek a trolibuszok érkeznek ezekkel, és tudnánk egyébként számolni már a magyar kormány a bizottság fele. Illetve a rezsitámogatást is kérjük, hiszen egyébként a kerületek 6 kerület kivételével, valamint a megyei jogú városok szinte talán mindegyike kapott rezsitámogatást az államtól. Láthatólag az adatok mutatják, hogy energiafronton jól teljesítettek a fővárosi dolgozók. Ennek ellenére az első körös döntésben nem voltunk bent, egy második körös homályos döntési ígéret van, legalábbis a nyilvánosság előtt, hogy ez megvalósul-e vagy nem, ezt nem tudom, hiszen a kormány dönt erről, de közben meg hát a forrás szempontjából látszik, hogy mekkora problémával nézünk szembe. Ha az a kérdésük, hogy mi van december 31-én, azt fogom rá mondani, hogy egyelőre szeretnék eljutni szeptember 15-éig, úgy, hogy egyébként a finanszírozási képessége fennmarad a városnak, és közben meglátjuk az iparűzési adó bevételeket, hiszen egyelőre most még csak fogadásokat köthetünk, de tényadataink minimálisan vannak, hiszen május 31-én érkeznek be a beszámolók. Ehhez képest lehet majd látni június közepén, június második felében, amikor feldolgozzuk, hogy a mi várható szeptember 15-én is ebből meghatározható nagyjából egészen pontosan december 31-e is iparűzési adó szempontból. Ebben azért vitathatatlan vannak optimisták és szkeptikusok a rendszerben, és mind a kettő valid módon tud egyszerre érvelni, hiszen még tényadatok kevés járnak rendelkezésre ebben a kérdésben. Úgyhogy az iparűzési adó, illetve a nyári túlélő program végrehajtása közben tudunk arról gondolkodni, hogy mit tudunk tenni a december 31-es. Nyilván nagy kérdés ebben a kormányzattal bármilyen egyeztetés vezet eredménye, illetve a szolidaritás hozzájárulásnál hogyan haladnak a folyamatok. Elnézést, hogy hosszabb voltam, de szerintem fontos volt, hogy ezeket a dolgokat ide az asztalra tegyem, talán egy kicsit kontextusba tudjam helyezni.
Köszönöm szépen a előterjesztői kiegészítést, kérdés, hozzászólást. Mindnagyjából nem láttuk lenni. Egy-két kérdésem, ugye hosszan elemzésre került az iparűzési adóval kapcsolatos helyzet. A március 15-i bevonás alapján szükséges-e az ezévi terv korrekciója, van erre ott a várakozásoknál jobb vagy rosszabb eredményt kaptunk?
Ugye nagyon fontos, hogy ez március 15-ét az azért találtuk el, nem azért, mert nagyon okosak voltunk, mert hogyha ezt elrontjuk, akkor valami nagyon nagy baj van a magyar gazdaságban. Ugye a március 15-i adat, befizetési kötelezettséget a vállalkozás, az május 31-én lényegében, tavaly május 31-én tudta. Hiszen ugye amikor bevallja a bevallást, akkor meghatározásra kerül a szeptember 15-e és a március 15-e befizetési kötelezettsége. Ha kevesebb jött volna be ebbe a számba, akkor az lett volna, amit volt félelmünk, hogy nagy baj van a budapesti gazdaságban, mert sok cég nem tudja határidőben, vagy átütemezést kér, vagy bármilyen más ok miatt nem képes befizetni az iparűzési adót. Egyelőre a kollégák azt mondják, hogy ők a több éves tapasztalatok alapján nem látnak ebből eltérő mintázatot, tehát ilyen a budapesti gazdaságban nincsen. Egyébként egy biztató adat, ha valaki pár hete nézte, a KSH közölte az ipari adatokat, egyedül, ez nem biztató ez a része az egész kontextusban, de egyedül Budapesten nőttek az ipari adatok, az ország más régióiba csökkentek, tehát az a mintázat, hogy a gazdasági kilábalás húzóereje az Budapest lesz, az szinte most is biztos, hogy igaz, legalábbis regionálisan egészen biztosan igaz. Ez egyelőre azt támasztja alá, hogy akár lehetünk optimisták is, de ebben még nem mennék be. Szóval a március 15-i adat az nem azért találtuk el szinte centire pontosan, mert zseniálisan jósolunk, hanem mert lekértük az adatokat, és ebben meghatároztuk, hogy mekkorának kell bejönnie, és nem látunk egyelőre a budapesti gazdaságban nagyon nagy tragédiákat. Ugye még egy fontos, ugye tragédia tud lenni a gazdaságban mikro- és kisvállalkozási szinten, de iparűzési adó szempontjából ők nem olyan látványosak számunkra, mi akkor kezdenénk el remegni, hogyha közép- és nagyvállalati szinten kezdene probléma lenni a gazdaságban, ilyen egyelőre nincsen.
Köszönöm, szeretettel köszöntjük főosztályvezető urat, aki itt bekukantott az ajtón. Akkor kérdezem tőle is, hogy akkor a költségvetésben szereplő iparűzési adóbevételünk felülvizsgálatára pillanatnyal nem látnak semmiféle indokot.
Ezt mondtam.
Én csak szeretném egy kicsit precízebben megfogalmazni, igen, hogy mondjam, szabatos, de hogy mondjam, a körülmények széles tükrét fölvázó előadás után. Jó, én optimista vagyok, és hogy azt korábban elmondtam, én akkor sem mondtam kétségbe ezeket a kalkulációkat, és korábbi tapasztalataim alapvetően alátámasztották, hogy a főosztály elég jó előrejelzéseket szokott készíteni, tehát arra megbízhatóan számíthatunk. Igen, akkor egy másik kérdésem az lenne, hogy egy szó volt az előterjesztési kiegészítésben a főváros működési eredményéről. Ugye most 22-ről tudunk már valamit, ugye most még nincs a közgyűlés, holnapi közgyűlés elé nem jön a beszámoló, gondolom májusban érkezik. Ha jól tudom, 21-ben súlyosan negatív volt a működési eredmény a beszámoló szerint. Mi várható 22-re? Tudunk erre valamit mondani?
Súlyosan negatív lesz. Tehát a folyévi működési bevételünk és a működési kiadásunk között jelentős negatívum lesz. Ugye erről szól ez egész probléma, Tehát a, ami ugye a sajtóban megjelent, hogy az előző városvezetés itt hagyott 2020, most én direkt január 1-et hasonlítok össze,
mert hát arra objektív adat,
úgy lehet. Hát tehát 2020. január 1-én itt hagyott, mint hogyha lett volna más döntés, hogy hazavitte, ette volna. Tehát, hogy... Lett volna más lehetőség?
Hát én egy pénzt mindig el lehet költeni, de hát...
De én arra
célzom... Szerintem főpolgármester helyettes úr hosszan elemezte, hogy mennyi minden lehetőség van, igen, akár mennyi pénzt elkölteni.
Tehát, igen, szóval, hogy
de
a
ilyen szándék
2020. volt, január 1-én 186 milliárd volt a nem kötött számlán lévő pénz. Ugye a kötött számlán lévő pénzek, hát azért nem érdemes beleszámolni ebbe, mert ezek uniós források, tehát azt arra lehet felhasználni. A Pannon Parknak volt még itt pénze, már hogy nem a Pannon Park, hanem a Pannon Park bezuházásra volt itt pénz. Ezeket ugye nem érdemes bevonni. 2023. január 1-én ez 10 milliárd volt ez az összeg, tehát a kettő között van 176. Mire ment el? És erre mondom azt, hogy ha megnézzük a 2020-21-22-es átlagos bevételeket, működési bevételről beszélek átlagosan, akkor ez lényegében olyan, mint a 2019-es, szinte pontot tart. 20, hogyha a kiadási oldalt nézzük 2021-22-ben, akkor ez azért ez durván meghaladta a 19-es szintet, és erre mondom azt, hogy 3 plusz 1 ok miatt. Az első, a legnagyobb, az nyilvánvalóan a közösségi közlekedés, ebben több mint 80 milliárdot bele kellett tolni a 19-es szinthez képest, és itt akkor kikorrigálom belőle a béremelés hatását. Mert hogy egyébként a utasok a pandémia miatt nem voltak, a busz járt, bért fizetni kellett, szerelőt fizetni kellett a dologba, és egy fele busz az majdnem ugyanannyit emészt fel költségként, mint egy egész busz. Tehát a bevétele a közösségi közlekedésnek az nem volt akkora, mint 19-ben, nyilvánvalóan a pandémia miatt. Ez 2021-ben végképp nem pattan még vissza, még 22-ben is lassan, tehát többletet kellett belerakni a rendszerbe. A másik a szolidaritási hozzájárulás, hosszan beszéltem már erről, ugye a 2019-hez képest ugyan növekedett, és a harmadik tétel, pedig ez akár vitatható lenne, mondhatnák, hogy nem kötelező feladat, ez a bérpolitikai megállapodás, hiszen kumulált hatást tekintve 45 milliárd forint plusz személyi juttatást raktunk bele a rendszerbe, hogy az a 27 ezer dolgozó, aki a Budapest-Strátban dolgozik, annak számára biztosítani tudjuk a béremelési fedezetét, és ugye a plusz egy tétel, ami igazából 22-ben jelentkezett, az az MNB monetáris politikájából következő kamatemelkedést erős dinamizmus, ami már nagyon-nagyon megdobta a 22-es kamatkiadási szinteket úgy, hogy nem volt plusz kamatfelvétel a korábbi évekhez képes kamatszerződés, hiszen bár szándékunk lett volna, de a kormány ezt nem engedélyezte egy alkalommal se.
Igen, és hát ha jól értelmezem, ezeket a, hogy mondjam, pénzügyi nehézségeket a korábbi évek pénzmaradványaiból sikerült finanszírozni, és tervszinten ezért teljesülhettek azok a törvényi előírások, ami szerint a működési bevétel a tervekben nagyobb, mint a működési kiadás, amik ezek szerint nyilván most már a valóságban nem teljesülnek. Kérdés itt fölmerül, csak ugye elméleti szinten, hogy akkor, hogy itt egy eléggé súlyos válsághelyzettel állunk szembe az előterjesztés szerint, és annyira reális, hogy akkor a, hogy mondja, a bankok biztosítottnak látják-e a hitel visszafizetését, amikor az előterjesztés azt részletezi, hogy a túlélésért és cashflow problémákért küzdünk, és igazándiból nem látszódik az a működési eredmény, amiből ezeket a hiteleket és a hozzájuk tartozó kamatterheket finanszírozni lehetne.
Ha el akarom ütni a kérdést, akkor azt mondom, hogy a bankok bíznak a magyar kormány bölcsességébe, és azt gondolják, hogy miután egy három háztartási körön belül vagyunk, ezért változtat az önkormányzati újraelosztási rendszeren, de egyébként a bankok megtették a ajánlatukat, tehát ők ebben az esetben, ugye aki megnézi az előterjesztés, ott szerepel a végleges ajánlata a bankoknak, tehát ők tartják ezt, annak ellenére, hogy a sajtóban nyilván ők is hallották, és ezt idejekorán is mondtam nekik, hogy mi a idejévi likviditási probléma, likviditási helyzet. Szerintem ezt azt hiszem, hogy mindenki a teremben, aki itt van, az érti és tudja, hogy így ez fenntarthatatlan, és nem, is, nem akarom azt mondani, hogy szerintem egyébként más megyei jogúvárosok számára is fenntarthatatlan a rendszer, mert az legyen az ő bajuk és azoknak a bizottsági üléseknek a problémája. Én azt gondolom, hogy a fővárosi önkormányzat esetében ez egy fenntarthatatlan finanszírozási rendszer, amit változtatni kell. Tehát meg kell próbálni visszatérni oda, ahol egyébként meg 2019-ben még így volt, hogy a folyóévi bevétel és a folyóévi kiadás között egy pozitív egyenleg volt, amit át lehetett forgatni akár feladózási feladatokra. Hiszen egyébként hogyan máshogy képződött volna meg ez a 180 milliárd forint. De ezzel az elvonással, még egyszer mondom, 2019-ben 4%-át vonták el szolidaritási hozzájárulásban a folyóévi bevételeknek, idén ez 16,5% lenne. Ez brutális növekedés, ezt nem lehet kimozogni a rendszer szempontjából. Ennek a folyamatnak ez az eredménye, ahol most jutottunk el.
Jó, köszönöm. Kérdés, hozzászólás? Akkor megjegyezhetem, hogy akkor ami az előterjesztésben szerepel, az tükrözi a bankok véleményét. Az a szerződés tervezet. Jó, köszönöm szépen. Határozhatnánk akkor, sőt, határoznunk kell a negyedik napirendi pontunkról. Fölolvasom a határozati javaslatot. A határozati javaslat úgy szól, hogy a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a javaslat a 2023. évi költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges döntések meghozatalára című előterjesztés, közgyűlési előterjesztés, közgyűlés elé terjesztését támogatja. Aki határozattal, szavazunk a határozatról. Köszönöm. No, lássuk. Hát nincs eredmény. Esetleg próbáljuk meg újból. Megjött az eredmény. 8 egyhangú szavazattal a határozatot elfogadtuk. Átérnénk az 5. napirendi pontunkra az egyebekre. Kérdésem van, hogy van bárkinek ehhez felvetése, hozzászólása. Ilyet nem látok, akkor a bizottságülést lezárom. Mindenkinek köszönöm a részvételt, és további szép napot kívánok.
Köszönöm. Köszönöm.